60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. A munka így kezdődött. Ül az aktuális szerkesztő a számítógépnél, s miután meghallgatta a műsorhoz kapott anyagokat, eltöpreng a feladaton. Hogyan tudná egybeszőni az interjúkat, hogy a témák ne szakítsák szét az elképzelt magazinműsor szőttesét? Egy pillanatra átfut a gondolatain a megoldás, hivatkozzon az elkövetkező időszak egykor jeles napjaira, gyermeknap, pedagógusnap. De az interjú alanyok már felnőttek, s közülük csak kettőre érvényes a pedagógusi szerep. Újra végigpörgetve az élettörténeteket, felsejlik a közös életvonal. Valamennyi megszólaló, hivatásának kitüntetett képviselője, vagy, fiatalkora ellenére, jó úton halad ahhoz, hogy azzá váljék. A kiindulás mindezekhez tehetségük alapozta meg. Mi a tehetség? Világszerte sok tudós foglalkozott már e fogalom meghatározásával, évszázadokkal ezelőtt, és még ma is. Összegezve röviden a tehetség főbb összetevőit, a következőket sorolták fel. Átlag feletti általános képességek, átlagot meghaladó speciális képességek, kreativitás, feladat iránti elkötelezettség. Ezek közül a speciális képességek adják meg a tehetség jellegzetességét. Nyelvi, zenei, matematikai, vizuális, testi mozgásos vagy speciális interpersonális lehet. Fontos elem a kreativitás, vagyis az eredetiség, rugalmasság, problémaérzékenység, készség az információk átalakítására. A tehetségesekre éppen az a jellemző, hogy problémahelyzetekbe új megoldásokat találnak. De mindez nem elegendő, ha hiányzik a feladat iránti elkötelezettség, amely a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítja. Vagyis kell az érdeklődés, kitartás, szorgalom, érzelmi stabilitás. A képességek bármilyen magas szintre fejlődnek is, e háttértényezők nélkül nincs magas szintű teljesítmény. Mai műsorunkban 4 különböző állami díjjal kitüntetett kortársunk munkájáról hallhatnak beszélgetést. A fiatal Páncél Kovács pedig most nyert egy rangos pályázaton. Ők különleges rajzkészség, vizuális téri látásmód, vagy környezeti gyermekkori késztetés, avagy hobbi motivációból, illetve zenei tehetség révén váltak foglalkozások kitüntetett tagjaivá. Ehhez járult a folyamatos munka, szorgalmas tanulás, 2 megszólaltatott esetében pedig ennek továbbadása fiataloknak és időseknek. Mi a sikerük titka? Hallgassák figyelmesen a velük folytatott beszélgetéseket, amelyben elárulják titkaikat is. Jó szórakozást kívánunk! Elsőként olyan Kossuth díjas szobrászművészt hallgathatnak, akinek eredeti, ötletes szoborkompozíciói a Nemzeti Színház kertjében láthatók, és külföldön már hamisítják műveit.
Mai vendégem Párkányi Rab Péter, Kossuth díjas szobrászművész. Hallottam, hogy Péliföld Szentkereszten készül egy alkotás sorozatod, az Öröm útja címmel. Miről is szól ez az Öröm útja, és hogy került ennek a megrendelése hozzád?
Először is az Öröm útról néhány szót hogy mondjak. Kevesen ismerjük. Ez egy keresztény áltatosság, amely a kereszt út folytatása. 68-ban született egy írás, belga katolikus pap részéről egy elmélkedés, ahol ő leírta egy filozófiai művében, hogy milyen jó lenne, hogyha az örömutat, tehát a feltámadás és a mennybe menetel, illetve a Szentlélek visszaküldése a földi állomásokat is végigjárhatnánk. Körülbelül a 90-es évektől elkezdték a világ egy-két pontján, nem sok helyen, de születtek már elkészült új örömutak. A másik pólusa a dolognak, ahova ez kerül Pédiföld Szentkereszt, amit pedig Észak-Magyarországnak egy új búcsújáró helye. A 90-es években kapta vissza a szalízi rend ezt a területet, ahol korábban nekik már voltak előzményeik, illetve az egész terület egy rendkívül ősi magyar keresztény kulturális központ volt itt, amikor a 12. században kezdték el használni a keresztények, a templomosok, aztán a pálosok, majd szépen a történelem folyamán különböző felekezetek. Van egy templomjuk, ami egy 12. századi alapra épül, tehát nagyon komoly és nagyon mély az egész történet. Nagyon alkalmas egy jó kirándulásra, illetve egy elmélyülésre, egy elgondolkodásra. A felkérés egy magánember részéről történt, illetve a szalíziak részéről. Ugye a szalíziak azok, akik ennek az örömútnak nagy szeretettel helyt adnak, és mindenben támogatják ennek a 14 stációnak, ugyanúgy, mint a keresztút, ez is 14 stációból áll, a 14 stációnak a felállítását, és a szalíziakat támogató magánember, Abronics Róbert adománya, ez a szerintem rendkívül jelentős örömút. Nem csak szobrász minőségben értem ezt, hanem úgy gondolom, hogy a kereszténység szempontjából ez egy nagyon fontos állomás. A mi mostani körünk, és az, hogy elindul egy felfelé tekintés, tehát nem csak a keresztutat, a szenvedést, a fájdalmakat járjuk végig, hanem ahogy a mű, vagy ez az út a nevébe is magába foglalja az örömet is.
Hát ez egy csodálatos dolog. Ennek a fölállítása, avatása az mikorra várható?
A felkérés az körülbelül egy éve történt, 9 hónapja történt, tehát 9 hónap alatt hordtuk ki ezt a legújabb gyermekünket, és úgy történt a felkérés, hogy mindegy, hogy haladok, tehát a megrendelőm is nagyon nagyvonalú volt, és azt mondta, hogy olyan ütemben csinálom, ahogy akarom, nincs semmilyen határidőm. Ha elkészül egy-kettő, azt is felállítjuk, és majd így több év alatt egyszer csak el fog készülni. Úgy nagyon neki ugrottunk ennek a történetnek, és gyakorlatilag egy fél év alatt elkészítettem a mintákat, tehát a tázást és a gipszont és a domborműveket, mert hogy ezek egy domborművek, és a munka másik felét, az már nem csak egyedül végzem, hanem egy komoly, egy nagy műhelyel, a Reneszánsz Kőfaragó RT-vel, akik, hát egy olyan 11 néhány kőfaragó dolgozik rajta. Most valahogy úgy alakult az ütemezés, és nagy volt a lendület, hogy végül is Ünköst tájékára elkészül ez a 14 dombonő, és valamikor Ünköst után, ha jól tudom, június végén lesz a teljes örömútnak az átadása. Ez attól függ, hogy az egyházi méltóságokkal hogy tud egyeztetni a megrendelő, illetve a szalíziak. Nagyon szeretnék, hogyha Erdő Péter Bíboros úr avatná föl, úgy tudom, hogy ezzel kapcsolatban folynak egyeztetések, és ennek függvénye gyakorlatilag most már, hogy mikor lesz az avató, az átadó, hogy mikor tudunk egy olyan költ és egy olyan rangot adni ennek az eseménynek, ami méltó ehhez az örömúthoz.
Másik kérdésem. Az ember a Nemzeti Színház körül jár, látja ezeket a fantasztikus színész szobrokat, ezt az ember nem is tudja, hogy ezt te készítetted. Hogy történt ez a megrendelés, hogy nem csak a szobrok, amik a színházat övezik, hanem magán a színház homlokzatán a múzsák is, úgy tudom, te műveid?
Igen. Amikor ez megépült, tehát elkezdett épülni, volt ennek egy előzménye, volt még tehát az a Nemzeti Színház, amit a Erzsébet film mellé terveztek. És oda én készítettem egy tervet, tehát tulajdonképpen nem voltam meghívott abban a pályázatban, mert akkor Miklós barátom biztatására készítettem egy tervet, hogy ezt adjuk be az ottani zöldnyökök felé. És hát abból az épületből ugye nem lett semmi, tulajdonképpen akkor az én tervemet is ugye eléggé nem a legszívesebben fogadták, mert hogy mondták, hogy most mit keres ott egy külsős ilyen tervvel. De minden esetre született valami, amire én utána a Művészeti Akadémiától, Makovec Imrétől kaptam egy aranyok levelet. És amikor elkezdődött az új Nemzeti Színház építése, akkor valahogy előkerült ez a terv, amit meglátott az új Nemzeti Színház építésze Siklósi Mária, és ő beleszeretett ebbe a szoborsorba, a 9 múzsába, és ő megkért engem, hogy csináljuk meg úgy, hogy ez adaptálható legyen az ő homlokzatára. Úgyhogy tulajdonképpen egy kicsit ilyen mesés módon kerültem be ebbe a munkába, és hát így az egyik szobor hozta a másikat, tehát akkor kaptam megbízást a színész szobrokra, és hát végül is egy másfél év alatt készült el ez a nagyszámú alkotás, illetve utána egy olyan 8-10 évvel még a Bessenyei Ferenc szobrát rendelték meg tőlem, szintén a Nemzeti Színház kertjébe.
Ránézel a szoborra, és mint aki színházba járt régen, egyből fölismeri, hogy kit ábrázol. Ezt a képességedet hogy szerezted meg, hogy annyira vissza tudod adni, hogy mint egy élő emberrel találkoznak?
Egyik részről, tehát ezt úgy hívják, hogy jó karakterérzék. Ez egy szerencsés helyzet. Én azt hiszem, hogy ezzel születik az ember. Tehát az alkotók között is látom, hogy van, akinek ez könnyedén megy, és vannak nagyon jó alkotók, akik egész életükben rajzolnak, festenek, stúdiókat készítenek, és azt a karakterérzéket nem tudják megszerezni, és valahol így a karakter elcsúszik. Ez most azért jártam így körbe, mert ebben nekem semmi erényem nincs, ez egyszerűen egy szerencsés helyzet, hogy nekem ez az adott volt. Ez rögtön, hogy elkezdtem mintázni az első portrénnel, a volt tanárom mondta, hogy de jó a karakterérzékem. Amellett nyilván kell egy beleérző képesség, tehát amikor én valakinek a portréját megmintázom, akkor én bele kell, hogy bújjak az ő bőrébe, de mindenképp kell, hogy nagyon érdekeljen az ő személyisége, nagyon egyé tudjak vágni vele, és nagyon megismerjem azt, hogy ő mit hozott létre, és tulajdonképpen most miért is készítünk neki szobrot.
Úgy tudom, a Zeneakadémia előtt a Solti szobrot is te készítetted.
Igen.
Az elképzelés, hogy ilyen kör alakú koncepciód mi volt itt?
Általában, hogyha egy szobor megrendelésről van szó, vagy rögtön eszembe jut az, hogy mit fogok készíteni. Ha nincs ötlet, ha nem villan be, akkor lesz belőle valami, de az még egy picit ilyen nyögvenyelősebb történet lesz. Na most ez rögtön megálmodtam, hogy rögtön megjelent, és hát nagyon, nagyon rövid határidő volt rá, úgyhogy nem is tudtam tervet se csinálni, sőt gyakorlatilag még a kis modellt se láttam soha egybe, hanem ahogy készítettem, ahogy mintáztam a szobrot, úgy adtam át a részeit az öntőknek, bronzöntésre, úgyhogy tulajdonképpen én is ott a helyszínen állítottuk össze egybe, és ott láttam, hogy tulajdonképpen mit is csináltam, mit is álmodtam meg. Soha nem volt ilyen munkám még.
Párkányi Rapéter szobrászművésszel Meskó Bánk beszélgetett.
Nagyon érdekes láncolat indult meg a riporteri életemben. Egymás után mondhatnám, hogy adják az ötletet az interjú alanyok. Az előző beszélgetésben a Bohurt nevű sürgősportról beszélgettünk, és ott szóba került, hogy a vértjüket kicsinálja, és hogy létezik olyan Magyarországon, hogy páncélkovács. Így jutottam el Adolfi Zsigmondhoz, akitől szeretnék hallani erről a némiképp szokatlan munkáról, vagy munka ez, vagy hobbi, vagy is.
Hát, hogy kerül valaki ehhez a szakmához közel. Létezik egy ilyen hobbi, hogy katonai hagyományőrzés, történelmi újrajátszás, különböző korokhoz köthetően történelmi rendezvényekre járunk el, ott táborképpel jelenünk meg. Vannak ugye ezek a történelmi vívóversenyek, ami a Bohurt tulajdonképpen. És akkor nyilván ezekhez szüksége van azokra a korhű kellékekre, amiket valaki előállít. Szóval, hogy úgy kerül valahogy közelében ennek a dolognak valaki, hogy szüksége van ezekre a kellékekre. Az én utam is ez, hogy 16 évesen belekerültem egy ilyen hagyományőr környezetbe, és akkor láttam másoktól, hogy ez milyen jó pofa dolog ebben részt venni, akkor én is kitaláltam, hogy én is szeretnék ilyen páncélos vívó műsorban részt venni, szeretnék a sport részében részt venni, és nyilván ilyen fiatal korában az embernek úgy nincs nagyon pénze ilyenekre. Tehát akkor a szülők elég hamar lekoptatják az ilyen ötletekkel a fiatalokat, úgyhogy egyetlen egy módja maradt tulajdonképpen, hogy előállítjuk ezeket a felszerelőseket magunknak.
De hát ezt valahol meg kellett tanulni, nem?
Hát igen, nálam is így kezdődött. Alapvetően amatőr módon megpróbáltam először elkészíteni ezeket, aztán meg hát nyilván szakmaválasztás előtt voltam 16 évesen, úgyhogy már akkor eleve úgy kerestem a szakmát, ami kapcsolódik ehhez. És először elmentem egy díszműkovács mellé tanulni, majd ötvös aranyművesnek tanultam, hiszen mondjuk a páncélkovácsolás az leginkább a mai szakmák közül az ötvös ezüstműves és a díszműkovács között van valahol félúton. Úgyhogy azonnal hadrafogható tudást egy mai iskolarendszerből nem lehet ez összeszedni, úgyhogy neki kell állni, kutató munkát végezni, megtalálni az interneten azokat a társaságokat, köröket, fórumokat, ahol ehhez kapcsolódó információkat osztanak meg, és gyakorlás útján el lehet jutni odáig, hogy űzhető ez a szakma.
Szóval egy teljesen autodidakta képzés.
Tulajdonképpen igen, mert hát ma már nem képeznek páncélkovácsokat.
Egyáltalán hányan csinálják ezt?
Hát az országban megélhetés szintén szerintem egy 5-6-an biztos csináljuk.
Hogy jön az össze, hogy azt mondta, hogy az ötvös és páncélkovács? Hát a páncélkovács, az gondolom én, hogy egy fizikai munkát igénylő valami, az ötvös meg inkább egy nagyon finom mozgás.
Hát aki az ötvös művességet ismeri, azt tudja, hogy az egy nagyon komoly fizikai munka. Hát ott rendesen sok kalapács munka van.
Én az ékszerre gondoltam az ötvösről rögtön.
És azért... Hát az anyagtudomány szempontjából releváns. Én azért lettem aranyműves, mert amikor én jelentkeztem ötvösnek, nem indult ezüstműves képzés, de mindig ezüstművesség érdekelt volna. Azt úgy tudtam megoldani, hogy egy normál hétköznapi tananyag után volt lehetőségem kipróbálni lemezmunkát is.
Térjünk vissza, hogy magát a sportot is, a Bohurtot is űzte, vagy átállt csak arra, hogy az eszközöket készíti?
Hát azt a mai napig űzöm.
Azon a szinten, hogy sport, vagy pedig a hagyományőrzés, tehát ilyen bemutatók?
A hagyományőrzésből indult. Amikor én elkezdtem, akkor nem volt nemzetközi szövetség, meg versenyek. Akkor ez egy ilyen egymás közt űzött játék volt, és nyilván közben alakult ez komoly sportá, és akkor így csatlakoztam én is rá. És ebből lett bemutatókból szépen lassan verseny.
Akkor az eszközöket nem csak a saját köreinek készíti, hanem...
Hát ez úgy néz ki, de szerintem ez nagyon sok szakmánál így van, hogy a sajátját csinálja meg, aztán ezt látják mások is, hogy jó, akkor mi lenne, ha nekem is, és akkor ebből lesz az, hogy a végén már annyi ilyen szívességet bevállal, hogy a hétköznapi munkája kárára megy, és akkor érdemes váltani, hogy akkor teljes munkaidőben ezzel foglalkozik. Ez nálam is így volt.
Csak a hagyományőrzőknek csinál, vagy intézményeknek?
Intézményeknek is. Hát most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az elmúlt években elindult a várfelújítási program, amiben sok vidéki intézmény is új kiállítótereket kap. Ezekben új kiállításokat rendeznek be. Nagyon sok eredeti tárgynak a másodikat készül el, többek közt páncélokénak is, és most én ebben is dolgozom, tehát állandó jelleggel lehet látni például a munkáimat a Boldogkői várban, a Diósgyőrön, bár az éppen újra felújításra tár, de nem sokára készül el a Nagyvázsonyi várnak is az új kiállítása, abban is majd szeptembertől láthatóak lesznek a munkái.
Ezek olyanok, hogy konkrétan megmondják, hogy mit, vagy szabadon dönt?
Általában van egy vezérfonal, általában a helyhez köthető valamilyen történelmi emlék. Tehát, hogy az adott helyhez köthető párhuzamokat azt kell keresni, nincs teljesen a fantáziánkra bízva, hogy mit készítünk el, de...
Hát nyilván, hogy korhű legyen. Van valami olyan kor, amit különösen kedvel?
Hát nekem a 14.-15. század a kedvencem, meg igazából a bohult sport is legfőképpen ezekben a századoknak a lovagi tornájának az újra teremtése, tehát hogy ezt éljük újra nap, mint nap.
Azt tudja nekem szemléltetni, hogy hogyan készül el egy páncél, tehát miből indul egy sík lemez adott, vagy honnan indul az egész?
Hát ez egy szabás mintától indul. Azt egyébként sokan nem gondolják, de a munkának a 30%-a az szabás mintázás. Tehát, hogy ennek a szabásvarráshoz hasonlít leginkább, és onnan igen, nyilván ezt egy felrajzoljuk egy síklemezre, kivágjuk, utána jönnek mindenféle domborítás, felhúzás, egyéb ilyen kovács műveletek, csiszolás és összeszegecselés, bőrözés, ez a sorrend.
És a bőrözést is ő csinálja?
Igen.
Tehát az belül van a látható páncélrészen belül?
Hát vannak belső részek is, meg vannak látható részek is. A páncél az akkor jó, hogyha leköveti a viselőjének a mozgását. Úgy működik gyakorlatilag, mint egy rovarnak a páncélja. Ez vannak mindenféle belső láthatatlan részek, amik akár szíjazással vannak megoldva, meg nyilván vannak külső bőrözött elemek, csatok, szíjak, aminél ugye a testhez rögzítjük.
Hányféle vértet készít?
Hát ezt így nehéz megmondani, mert...
Hát gondolom, hogy van könyökre, vára, térdre, nem?
Hát,
vagy ez egybe számít egy páncélnak? Tehát nincs olyan, hogy külön készít könyökvédőt?
Külön, ez egyébként az attól függ, hogy milyen karakterre készül. Ezt így hagyományőrzők között tudjuk, ha nem mindegy, hogy valaki egy városi milicistát játszik, vagy egy főurat. Van, ahol elég egy sisak, meg egy kesztyű, van, ahol megillik egy teljes vértet felvenni. Meg ugye ez korokon át is ível, tehát mondjuk egy 9-10. Századi harcoson nincs annyi felszerelés, mint egy 16. századi.
A kort kell ismerni hozzá, hogy mit
hát
készít.
Kell hozzá egy lexikális tudás, amit vagy múzeumlátogatás, vagy könyvek gyűjtése, fórumozás, így lehet összeszedni.
És hogy jött az ékszer hozzá? Azok kívül, hogy az ezüstöt szerette,
igen? Ötös, mert páncélt akartam csinálni. Az ékszer az... Hát az a mellékvágány, az jött mellé. Én egyébként nem vagyok kifejezetten sem ékszerhordó, sem az a nagyon precíz, hogy mondjam. Ez egy ilyen hozománya annak, hogy melyik iskolába mentem.
Tehát akkor az egy pihenés azt csinálni tulajdonképpen?
Nem is nagyon készítek úgy ékszert megrendelésre. Én csak autentikus tárgyakkal foglalkozom. És használati tárgyakkal inkább, tehát nem ékszerekkel.
Használati tárgy, mint például?
Mint például, most éppen a Székely határőr kiállításra készítünk a Sáfár Benedekkel egy 16. századi nyerget, és annak a vereteit, lószerszámait készítjük el, ami ötvös munka, de nem ékszer.
Tehát és akkor már készen kapja a nyerget, és arra teszi rá?
Ez egy közös munka, nyilván a nyerges részét azt nem én csinálom, de van, amiben együtt kell dolgoznunk, de mindig egyeztetünk minden munkafázisnál, hogy ott az méretek stimmeljenek.
A használati tárgyak a közösség számára is elérhető, vagy kizárólag ennek a zártabb körnek?
Alapvetően elérhető. A Covid előtt bőven vásároztunk, egy csomó dolgot csináltunk előre, és akkor így kipakoltuk történelmi rendezvényeken, akkor ez a vonal itt az elmúlt két évben eléggé elhalt. most jöttek a múzeumos kiállítás rendezős munkák, és ezek 3-4-5-6 hónapos hosszú projektek, és ezért most nem annyira fér bele, hogy úgy közösség számára dolgozzak, de aztán lehet, hogy ez a jövőben majd változni fog. Annyira szeretném azt mondani, hogy nyugodtan keresenek meg, de az tényleg, hogy ugye nem képeznek ilyen kézműveseket, tehát ez most vagy valaki önállóan ezt így magából kiképzi, vagy nincsen, tehát ezért én egyedül vagyok a műhelyben. Véges a kapacitás.
De hát lehet még olyan is, hogy valaki meghall egy ilyen vagy hasonló interjút, és kedvet kap hozzá, és bejelentkezik, hogy ő tanulni szeretne magánál.
Hát, szólok előre annak a lelkes jelentkezőnek, hogy ez egy kemény munka, meg egy kemény műfaj. Általában elég hamar elmegy a lelkesedés.
Hát de magánál is megmaradt. Nagyon szépen köszönöm Ádám Zsigmond Páncél Kovácsnak, hogy beszélgetőtársam volt. Kéri Julit hallották.
Milyen hatása van a környezetnek, a nagyszülői mesélésnek a tehetségkibontakozásában? Ajánlom a következő beszélgetést a szülőknek és a nagyszülőknek egyaránt.
A budafoki borlovagrendi pincében vagyunk, ahol Garbóczi László helytörténész és borlovag mutatkozik majd be. Itt született Budafokon, és azóta is itt élt. Szeretett városrészének díszpolgára, megkapta a Budapestért kitüntetést és a Podmanicki díjat helytörténeti munkáinak elismeréséül. Először arra kérem, hogy elevenítsen fel egy-két élményt gyermek, illetve ifjú korából.
El kell árulnom, hogy a anyajági őseim valamikor az 1690-es évekből Donaueschingenből származtak, és a anyai dédnagyapám az 1910-es években a község bírója volt. És nagyon elevenek voltunk az öcsémmel, főmásztunk a kétemeletes ház nyereg tetejére, mikor a nagymama kijött és elájult, de ha onnan leesünk, akkor ma nem lennék itt. És mikor a nagymama kezdte a Jancsi és Juliskát, nem érdekelt. Hát mit csináljon szegény? Elkezdett beszélni az édesapjáról, Handl Györgyről, aki a község bírója volt, és rájött, hogy engem Budafok érdekelt. Ezek a történetek megragadtak, aztán mikor a Budaiba bekerültem, még latinul tanulhattam, egy káprázatos tudású történelem tanárnőnk, a dr. Lukács Zsófia néni volt. Volt egy ilyen kis szakköre a Zsófi néninek, ott kezdtem el a helytörténetet. Voltak ezek a 15 kilós orsós magnók, azokat cipeltünk, mentünk a 80 év fölötti bácsi nénikhez. Mondják el a életük történetét.
És a történelem volt és a kedvenc tantárgya,
azt hiszem. Meg a latin. Az maradt is.
És akkor itt érettségizett. És hová jelentkezett?
Én az ELTE-re. Egyiptológus szerettem volna lenni. Ezt megkérdezte a felvételiztető bizottságból, ami úriember. Van-e édesapjának magasabb kitüntetése? Mondom, milyenre tetszenek gondolni? Hát szocfazát. Nincs. Pártag az édesapja? Nem. Kisztag maga? Nem. Tudtam, hogy nem vesznek föl. Helyhiány miatt elutasítottak. Ez 1968-ban volt. Mélyépítő üzemmérnök lettem.
Hát ez hogy lehetett ekkorát váltani?
Hát mert oda vettek föl, mert itt a kerületnek volt egy karbantartó költségvetési üzem, ennek voltam a műszaki vezetője. De végül is azt mondom, hogy 73. évemben, hogy minden úgy jó, ahogy alakul. 73-ban megnősültem, 74-ben a nagylányom született, ő bankos, a kisebbik meg a budaiba töri meg az angol faknak a vezetője.
Ő vitte tovább a vágyait.
Igen. Azt hiszem, kevesen ismerik úgy a kerületet, mint én, mert az összes utcát végigjártam. Többek között akkor készítettem el a kerület utcanév történetének.
Ez a munkakörének is része volt?
Nem. Ez a munka mellett.
Mindannyian, akik itt összegyűltünk, arra várunk, hogy elmeséli a borlovagrend történetét, és azt is megtudjuk, hogy milyen kapcsolata van ennek a borászattal.
Én vagyok a Pilátusa krédóban. Ha már a borrendekről beszélünk, nagyon kevesen tudják, hogy az első borrendet 1199-ben Akvitániában alapították, és egészen a 14. század végéig működtek ezek a borrendek, aztán a 16-17. Században már borlovagoknak hívták őket. Aztán ugye ellaposodott, és a második világháborút követően a franciaországi borrégiók, Bordeaux, Burgundia, Elzász, Champagne, ahol azért hozták létre a borlovagrendeket, hogy annak a régiónak a borászati múltját ismertessék. Ezek eredményeként 1964-ben alakult meg Párizs székhelyjel a Bacchuszi Borrendek Nemzetközi Szövetsége. Ezt követően Nyugat-Európa többi országában itt alakultak borrendek, míg nem Közép-Európában is átgyűrözött, és 1976-ban alakult meg Magyarországon, Baja melletti Vaskúton az első magyarországi borrend, a Pax Corporis, a test békéje. Ez a 18. században egy pápai Páricz Ferenc orvos egyik nagy önálló munkájának volt a címe. Még ugyanennek az évnek az őszén Gyöngyösön alakult meg a Gloria Sublimis borrend, dicsőség a fenségesnek, a fenséges a bort jelentette, és innen kezdve minden 2-3 évben megalakult egy-egy újabb borrend. 1987-es esztendő hozott egy nagy lökést, amikor kapott a kerületi tanácsunk elnöke egy értesítést, hogy a Róma melletti Frascatiban 14 közép-európai település meg fogja kapni a szőlő és bor városa nemzetközi kitüntető címet. És ezen 14 település között van Budafok. Innen kezdve felgyorsult a magyarországi borrendeknek a megalakulása.
Ez között már a budafoki lovagrend is ott lehetett.
1992-ben érett meg a helyzet arra, hogy itt Budafokon is úgy döntöttek, hogy kellene valamit alkotni, hiszen azért Budafoknak van szőlészeti múltja, van borászati múltja. Dr. Gazdag László, a Sós István Borászati Szakközépiskola akkori igazgatója, aztán néhány borász szakember a kerületi boros vállalatoktól, és néhány civil elhatározták, hogy létrehozzák a promontórium borlovagrendet.
Miért éppen promontórium?
Azért, mert 1886 előtt a települést promontóriumnak hívták, és 86-ban változtatta nevét Budafokra. Promontórium egyébként latin szó kettős jelentéssel, az ókor latinjában a sziklaszirteket, hegyfokokat hívták promontóriumoknak, és ha belegondolunk, hogy ez a mészkőpad akár itt kin is meredeken szakad le a Dunára, tehát igaz a sziklaszirt hegyfok elnevezés. A 17.-18. század latinjában pedig a szőlőkkel beültetett domboldalakat hívták promontóriumoknak. Miután átelemben vagyunk mi Csepellel, mi lettünk a promontórium Csepelienze, vagyis a Csepeli szőlőhegy. 1992-ben, miután Egerben jóváhagyták a megalapulást.
Kinek van joga ezt jóváhagyni?
Országos Borrendek Szövetsége.
Mert hogy az is van.
Persze, van ennek szabályzata. Ősszel a harmadik budafoki pezsgő és borfesztiválon kerültek fölavatásra az első borrendi tagok. Ma már csak ketten élnek. Márkus Pali barátunk, aki Gazdag Laci bácsit követően a borászati iskolának volt az igazgatója, Deák Lajos, aki a Pest megyei pincegazdaság majd promontornak volt a főborásza. Minden borrendben vannak kiváló tagok. Hát nekünk a drága Gazdag Laci bácsunk, meg a legnagyobb borászati szakírónk, szintén ami borlovagrendünk tagja volt, dr. Mercárpi bácsi most 5 éve halt meg, és ő még olyan dolgokat leírt, ami ma már nincs. Ugye a mai napig tiszteletbe takunk Kálai professzor úr.
A Borrendnek sok feladata van, ezek közül melyiket emelnék egy legfontosabbnak?
A terület szőlészeti, borászati múltjának ismertetése minél szélesebb körben. A kultúrát, bor fogyasztás elterjesztése. Az emberek a 50-es, 60-as években elfelejtették, ennek egyik élenjárója volt a Pest-megyei pincegazdaság, kapott egy új olasz töltőgépsort, amelyik óránként 5000 palackot tudott tölteni. Ennek a legfontosabb embere az a Józsi bácsi volt, aki a gép mellett ült, és fél óránként cserélte a címkéket. Kövidinka, mézesfehér, kocsisírma, ugyanaz, hogy így lehetett leszoktatni a kultúrát borfogyasztással az embereket. Ez a cél, hogy újra a minőségi kultúrát, borfogyasztást elterjeszteni.
Minőség az valahol az érték, az értékhez való hűség, lovagi erény. A középkori lovagoknak a ceremóniáit, ezt is átvették.
Lovagrendeknek az alapszabályzat mellett van egy legendájuk, egy speciális esküszövegük, benne van a ruházatuk, a mi promontorium borlovagrendünknek, ugye a cilinderes kemény kalap és az úgynevezett, ez a hevelok, ez a fekete, szürke, pelerines kabát, többnyire olyan emberek kerülnek be a borlovagrendbe, akik borral foglalkoznak. Én helytörténész vagyok, nekem semmi közöm a borhoz, illetve dehogy nem annyi, hogy fogyasztom. Miután én akkor is már elég régóta kutakodtam Budafok múltjában, és az a szőlővel, borral összefüggésben van. 25 évvel ezelőtt a gazdag Laci bácsi meghívott, hogy ő megkér, ha bármikor olyan összejövetel van, előadás, előzetese a pezsgés borfesztiváloknak, mi képviselem a borrendet, és mondjam el a borral, szőlővel kapcsolatos történeteket. Aztán 2005-ben Pechemre még ceremóniamesternek is megválasztottak. Ha már itt vagyunk, kocintunk is, kedves egészségükre!
Garbóczi Lászlóval, Budafok helytörténészével Somogyi Ágnes beszélgetett.
A környezetének védelméért elismerő címet kapott, interjú alanyt hallhatnak.
Újbuda önkormányzata és a 60 plusz program keretében létrejött egy előadássorozat, amit az Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központban tartanak. Ennek a felelőse, vagy vezetője, vagy kitalálója Kremlicsán János. Ez ebben az évben fűszer és gyógynövényeink tematika köré épül. Ennek a programnak az elindulásáról kérdezem Kremlicsán Jánost.
Úgy indult az egész, hogy az előadás keretében általában arról a területről tartottam egy figyelemfelhívó előadást, ahova éppen a terepi programot céloztam meg. Ez változott, mindig egyik hónapban egy Dunaipoly Nemzeti Parkos bemutatóhely, egy pedig Újbuda természeti értékeit bemutatóhely. Ez volt úgy a tematika. Aztán ez kibővült folyamatosan ezekkel a napjaink égető környezeti üzeneteivel, ami tisztába tenni a fenntarthatóság fogalomkörének igazi értelmét.
Igen, mi az igazi értelme? Mert ez egy elég tág fogalom, és használjuk ugyan mindennapjainkban, de nem igazán tudjuk, hogy mit takar.
Én megdöbbenve láttam egy beszélgetős műsorba országos tévén, hogy a riporter úgy mondta, hogy hát a fenntarthatóság, hagyjuk ezt a fogalomkört, mert az olyan nagyon tudományos. Ha tisztába tesszük ezt a fogalmat, három alappillére van egy fenntarthatóság. Az ökológia, az ökonómia és a szociológiai alappillérek. Szék is akkor tud megállni a lábán, ha legalább három lába. ennek a három szempontnak egyenlő mértékben kellene szerepelnie döntéshozatalainkban, cselekedeteinkben, és akkor lesz fenntartható. Ökológia, ökonómia, szociológia. Én ezt egyszerűbben szoktam mondani, táj, érték, ember.
Egyre többet hallunk arról, hogy a városi környezetben is meg lehet teremteni azokat a feltételeket, hogy egy-egy zöldséges kertet kialakítani, vagy akár valaki a saját ablakában, a balkonján egy kertecskét tud létrehozni magának, ami közösségi kertek. Ezekről mi a véleménye?
Én nagyon mellette vagyok, hiszen már nagyon korán ez a fenntarthatóság, már 20 éve is tudatosult bennem. Vida Gábor a fenntarthatósági tanácsnak az egyik tagja, sőt vezetője. Ő a Budai Sessen természetvédelmi területen kezdte el a kutató munkáját, és sokszor beszélgettem vele, és ő nagyon érthetően tette ezt. Ökológia. Napjainkban az ökológiai tudományágban egy önálló szegmens lett, önálló tudományág a városi ökológia témaköre. És ezen belül ezek a kis mikroélőhelyek, amik körülveszik házunkat, akár egy kis zöld sáv, egy kis zöld terület, ezeket, hogyha összeadjuk, bár hatalmas területeket kapunk, hektárokat kapunk a összeadás során, és ezek rendkívül fontosak egy város ökológiai szempontjából. Ugyanúgy a közösségi élmény, közösségi kertek. Ezek fontossága. Összeállnak a lakók, akik egész héten rohannak munkába, és csak szombatonként egy másfél órára kicsit matatni azon a 10 négyzetméteres területen, közben beszélgetve egy olyan közösségi élményben van részük, amikért még fizetni se kell.
Meg hát az a felelősség, ami egy elvetett növény iránt kötelező, és ez beépül aztán a gyerekekbe is.
Ezért erősítjük ezt ebbe a fűszer- és gyógynövényeink előadássorozatba megfelelő tematikákkal, hogy ahogy említette, hogy akár egy balkonládánkon is tudunk egy kis fűszerkertet létrehozni. Egyszerű, nem eldobott műanyag pohárba, kis földdel, akár egy beszórva egy zsázsamagot, kinő belőle nagyon gyorsan a növényi jószág, és utána vajas kegyerünkben vele kis ollóval csipkedve egy friss és rettentő kellemes gasztronómiai érzésbe. Kulináris, igen.
Én azt gondolom, hogy egy olyan szakembernek, mint ön, nagyon pozitív a gondolkodása, és nagyon optimistán áll a jövőhöz, mert a növényekben a növekedés és a jövő az mindig benne van.
Optimista vagyok, mert látom úgy a visszacsatolást, nem csak azokban esetleg növényekben, amit mi gondozunk, mi figyelünk rá, de jó, megvédjük őket az utókor számára, hanem a hozzám látogató emberekhez, Sashegyre látogató emberekben, 60 pluszos programsorozat körében a egyszerű mosolyokat, az élményszerűséget.
Bízom benne, hogy ez a nagyszerű kezdeményezés jövőre is folytatódik. Kremnicsán János szívesen kalauzolja majd az embereket, megosztja majd a tapasztalatait és tudását a hallgatókkal. Torda Judit interjúját hallották.
Nagyon sok művész nem csak tehetségének bemutatásával válik elismerté, hanem tanítványainak sikere által is. A következő percekben részt vehetnek Bodza Klára népdalénekes és Kemény András beszélgetésén, amely a művésznő 80. születésnapja és életrajzi könyvének megjelenése alkalmából a Rátkai Márton klubban hangzott el. Előtte a tanítványok meglepetés műsorral kedveskedtek tanárnőjüknek. Mi is gratulálunk a Németh László díjjal, az Ötvös díjjal, valamint Martin György díjjal kitüntetett Magyar Arany érdemkeresztes művésznőnek.
Tisztelt vendégek! Köszönöm szépen, hogy itt vannak, és hogy kíváncsiak, arra, hogy hogyan született meg ez a könyv. Hát bevallom őszintén, hogy a fejemben már régóta benne volt a könyv. De ha nem jön a járvány, ugye azt szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, akkor a bezártság miatt nem született volna meg. Tehát egyszerűen kénytelen voltam hasznosítani a bezártságomat, a lakásban lévő szabadidőmet. És lassan, ahogy kezdtünk kilátni ebből a bizonyos járványból, úgy kezdett az én könyvem oldalról oldalra gyarapodni, míg a végén megszületett. És akkor volt egy olyan ötletem, hogy ha már a 80. évembe belépek, és úgyis szeretném a 80. évemet emlékezetessé tenni a tanítványaim körében, akkor nem csak egy koncertet szerettem volna a tanítványaim körében, hanem ott mindjárt bemutatni a könyvet. Így is volt. Én most nem akarom nagyon húzni az időt, ugyanis majd aki kíváncsi rá, az úgyis el fogja olvasni a részleteket, de azért elmondom, hogy a születésemtől egészen a mai napig sokféle érdekes történet van időrendi sorrendben a könyvben, lehet lapozgatni, és én nagyon is szeretném, hogyha önök tényleg lapozgatnák. És vajon milyen részletet, gondolkodtam rajta, hogy milyen részletet ragadjak ki a könyvemből. Hát én egy nagyon romantikus hölgy vagyok, és úgy gondoltam, hogy talán a néhai férjemmel, Szidra Lászlóval való találkozásomat említeném meg, ugyanis meglátni, megszeretni és 22 évig egymás mellett élni jóban, rosszban, erre nagyon büszke vagyok, hogy nekem ezt megadta az élet, a Teremtő. Tehát következzék egy részlet, találkozásom Szidra Lászlóval. Világjáró koncertsorozatom fontos állomása volt a részvétel a müncheni olimpián. 1972-ben a párizsi magyar műhely vendégeként léptem fel, de onnan nem hazamentem, hanem Linz felé tartottam, mert a müncheni rádióműsor szereplőgárdája Budapestről utazva itt találkozott a művészcsoport többi tagjával, melynek én is része voltam, hogy együtt utazzanak az olimpiai találkozóra. Éjszaka értem oda, s reggel már asztalnál ült a művészcsapat, amelyhez csatlakoznom kellett. A reggeliző asztalnál még két üres hely volt egymás mellett. Elfoglaltam az egyiket, amikor arra lettem figyelmes, hogy egy 5-6 tagú férfi csoport a szabad helyekre mutogatva suktolózik. Később kiderült, hogy a suktolózók Zsoldos Imre fúvós együttesének tagjai voltak, akik éppen kisorsolták, kívül jön a most érkező bombanő mellé, aki persze én voltam. Az akkor még számomra ismeretlen Szidra László, európai hírű fafúvós művész is, épp akkor érkezett az asztalhoz, s meghallva a sorsolást, szándékosan megnyújtotta a lépteit, s mellé lépve udvariasan megszólalt. Bocsánat, hölgyem, szabad ez a hely? Mondtam, igen, mire ő diadalmasan, mosolyogva lempant mellém. Majd visszaszólt a pórulján zenészeknek. Fiúk, mindenki jól állam egy konyakra. Bocsánat, hát így volt a mi megismerkedésünk. Ezután Szidra László udvariasan bemutatkozott, És mondta, Cidra László vagyok, örülök, hogy megismerhetem. Beszédbe elegyedtünk, majd felajánlotta, hogy szívesen kalauzol az olimpiai faluban. Később egy életre szóló barátságot kötöttünk. Egymásra szerettünk, kapcsolatunk komorra fordult, boldog házasságunk 22 évig, Laci haláláig tartott. Ennyit szerettem volna ebből a könyvből most elmondani, és én azt hiszem, a gyerekkoromban is érdemes belelapozni, mert mi nagy szegénységben nőttünk fel, és a szünidőket mindig a gazdag rokonoknál töltöttük. Meghívtak minket, picit bedolgoztunk a falusi életbe, például divapásztorkodtunk, meg mindenféléket, amiket ott ránk bíztak a falusi rokonaink, mindenféléket segítettünk a háztartásban. Hát érdekes a gyerekkor is, meg a felnőttkor is, meg a művész életnek a buktatói, sok mindent elmondok ebben a könyvben, és bízom benne, hogy önöknek tetszeni fog. Azt előre is elmondom, hogy ne várjanak túl nagy irodalmi csodát, mert hogy én nem vagyok sem író, sem költő. Csak egy egyszerű énekesnő. Úgyhogy így ajánlom a könyvemet, fogadják szeretettel, és azt hiszem, hogy talán el is kezdhetjük a dedikálást, hogyha igen, tessék.
Én akkor csak vízpint lennék.
Jaj, bocsánat.
Köszönöm, hogy izgalmas kérdéseim vannak, meg még nem szoktam.
Jaj,
60 év, közel 60 év a pályán, 80 év, amit nagyon nagyszerű dolognak tartok, hogy vállalod, kinek szánod ezt a memoárt, és milyen volt újra élni a pályádat?
Sajnos, konkrét családom nincsen, ezért úgy gondoltam, hogy ezzel a könyvvel, és nem csak ezzel a könyvvel, hanem a tankönyvsorozatommal is, amelyet most az egész ország használ, a Magyar Népi Énekiskola tankönyvsorozattal is, szeretném megajándékozni az utókort. Így szeretnék magamról egy kis emléket hagyni az utókornak, hogy amikor már nem leszek, akkor is tanulhatnak a könyvsorozatból, és akkor is bele-bele pillanthatnak, hogy hogyan is kerültem a művészpályára, és milyen is egy művészpálya.
Mikor fogalmazódott meg benned az igény a tanításra?
Nagyon érdekes, hogy amikor a pályára kerültem, nagyon sok előadásom volt, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, és nagyon sok nálam jóval idősebb művésszel, művésznővel találkoztam, és szomorúan vettem észre, hogy néhány hölgy egyszerűen képtelen volt elviselni, hogy a fiatalabbak azok már szebben énekelnek, föléjük nőnek, megkeseredtek egy kicsit. Na most akkor megfogalmazott bennem egy gondolat, hogy én nem fogok szomorkodni, hanem találok valami értelmes folytatást, a művész pályának az értelmes folytatását, ott volt előttem a példa. Hát a színészekből jó tanárok lettek, színi tanodákat nyitottak, a sportolókból edzők lettek, az összes többi pályán lévő művészből, mindegyikből a folytatást, hogy mondjam, éreztem, vagyis gondolkodó emberek voltak, és azt szerették volna, hogy a pályájuk gyönyörű zöld úton folytatódjon tovább és hasznossá váljon. Ezért született meg a gondolat bennem, hogy amit én összecsibegettem Magyarországon, Magyarország vidékein, külföldön, tehát az ének kapcsán, azokat összegyűjtöttem, és úgy gondoltam, hogy azért kell továbbadnom, hogy ne csak az új generáció szülessen meg, akik majd ápolják a magyar népdalokat, hanem a magyar népdalt együtt őrizzük tovább, mint kis fáklyabibők, az én tanítványaim. És ezért gondoltam, több zenetudóssal találkoztam, Kalóz Zoli bácsit, dr. Martin Györgyöt, és még nagyon sok, a Zenetudományi Intézben nagyon sok Ocsva Imre bácsit. Tehát sorolhatnám, ezt most csak véletlenszerűen mondom, hogy mennyien biztattak arra, hogy Klárika ne csak énekeljen, adja tovább és gyűjtsön. És ők rávettek arra, megtanítottak, hogy hogyan kell gyűjtőmunkát végezni vidéken, azoktól a nótafáktól, akitől még eredeti szépségben halljuk a magyar néptart, mert mi is itt szeretnénk megőrizni egy megújult formában. Én egész életemben emellé tettem le a hitemet, a munkámat, és úgy érzem, hogy egész életemben a legszebb munkát végezhettem. A magyar népdalok tolmácsolását, őrzését, ápolását és az ifjú generáció felnevelését. És ez nagyon szép, úgy érzem, hogy ez nagyon szép életünk.
A mai adás munkatársai voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit, szerkesztette Ámen Zsóka. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időpontban megismételjük. Ezen kívül minden páros héten, szerdán 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján, továbbá a Civil Rádió archívumában, illetve a Facebookon is. Következő adásunk június 25-én lesz. Hallgassák máskor is a Civil Rádiót. Viszont hallásra!